Kedves testvéreim, az az ige, melynek alapján Isten szent lelke segítségét kérve szólni kívánok hozzátok. Írva van a Mózes második könyve 16. részének 16. versében. Könnyen megjegyezhető az igehely, Mózes második könyve 16. részének 16. verse. Ezt parancsolja az Úr. Szedjen belőle mindenki annyit, amennyit meg tud enni. Fejenként egy ómert vegyetek, lélekszám szerint. Annyit szedjetek, ahányan egy sátorban vagytok. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, Izrael népe 40 esztendeig vándorolt a pusztában, miközben haladt az ígéret földje felé. Ennek a történetnek egy kis szeletét hallottátok a felolvasásban. Egy nagyon érdekes és nagyon izgalmas történet ez. Ám de akármennyire leköti figyelmünket Izrael vándorlásának története, a sok-sok próbatétel és azok fölött való győzedelmeskedés, minket most elsősorban mégsem a történet maga érdekel, hanem az az ige, amit hordoz a történet. Ugyanis Istennek úgy tetszett, hogy az ő kijelentését, önmagát történeti keretbe mutassa be nekünk. A történet és az ige úgy viszonyul egymáshoz, ahogy a virágváza viszonyul a virágcsokorhoz. Magába foglalja azt, hordozza, esetleg még ékesebbé teszi, de hát ne felejtsük el soha, hogy nem a virág van a vázáért, hanem a váza van a virágért. Én még kisdiák koromban jártam vasárnapi iskolában. A vasárnapi iskola az angoloktól indult, és az angol Sunday School mintájára nálunk is megszervezték, megformálták, kialakították egyik-másik gyülekezetben a vasárnapi iskolai oktatást. Még hogyha nem is terjedte el ez minden gyülekezetben, de a nagyobb gyülekezetekben éltek a lehetőséggel. Ezekben a vasárnapi iskolai foglalkozásokban természetesen Isten igéje volt a fő cél, a központ. Érdekessége volt az, hogy minden alkalommal megtanultunk egy aranymondást, egy bibliai igeverset. Nagyon régen volt már. A foglalkozásokra nem emlékszem, de azokat az igeverseket, melyeket akkor megtanultunk kívülről, most is tudom. És ezek jó, hogy megmaradtak. Jó, hogy emlékeztetők maradtak. Kedves testvéreim, én úgy döntöttem, hogy A mai prédikációmat én is egy aranymondásba foglalom, azért, hogy mindenki elvihesse magával ezt az egy mondatot, mert ha mindent el is felejt abból, amit elhangzik, ez az aranymondás talán megmarad. Annál is inkább megmarad, mert tudjuk mindannyian, már most is, a 272. számú dicséret első verséről van szó, ez legyen a mi mostani aranymondásunk. Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Milyen jó lenne, ha ezt az aranymondást úgy magunkban többször is ismételgetnénk. Hiszen talán már a Biblia olvasás során felcsillant egy arc előttünk, a saját arcunk, az ige tükrében, hogy ez a történet, ami elénk tárult, tulajdonképpen a mi történetünk. Annyi jót tett velünk a mi Istenünk, annyi áldását elvettük, és oly gyorsan elfeledkeztünk róla. És szüntelen felejtjük. Inkább a panaszok maradnak meg. A kifogások, a követelések. Nem egyszer lázadássá válnak ezek bennünk. A zsidó nép alig 2 hónapja indult el Egyiptomból a nagy pusztai vándorlásra, amelynek végén az ígéret földje várt rájuk. És ez a 2 hónap elégséges volt arra, hogy a megkegyelmezettekből lázadók legyenek. 2 hónap, milyen rövid idő, mennyien gyorsan elszalad. És ennyi elegendő volt arra, hogy a pusztai vándorló nép lázadóvá váljon. Magunkra ismerünk, testvérek. Látjuk a saját arcunkat az ige tükrében. Felismerjük azt, hogy hitvány emberi ígéreteknek inkább engedünk, mint Isten ígéreteinek, amit megígér nekünk. Hogy ne a levegőben lógjanak ezek a mondatok. Emlékezetetekbe idézem, kedves testvéreim, hogy hogyan indultak el az egyiptomi rabságból, a szolgaság házából az izraeliták. Milyen előzményei voltak ennek? Talán még a hittan oktatásból emlékezünk mindannyian a 10 csapásra. Isten 10 csapást mért Egyiptomra és a fáraóra is, hogy kikényszerítse tőle az ő választott népének szabadon bocsátását. aztán, ahogy elindultak, megnyílt előttük a vörös tenger. És ugyanaz a vörös tenger elnyelte az őket üldözőket. És a pusztában leghamarabb a víz hiányzik a vándorló ember számára. És tudjuk a bibliai tanulmányainkból, hogy Mózes vizet fakasztott a sziklából, és a szomjukat oldhatták a vándorok. És mégis kevés volt ennyi jel. Isten kegyelmének ennyiféle megmutatkozása. Azt gondolnánk, hogy Istennek a sok lázadásra büntetéssel kellett volna válaszolnia. De nem büntetéssel válaszolt, hanem lássuk meg, hogy kegyelmét újból megújította a vándorló zsidó népen. Azt mondta Mózesnek az Úr, mondd meg nekik, hogy estére hús kerül elétek. A reggeli harmatozás után pedig kenyér. Volt alkalmam a Genezáret tavon hajózva látni a nagy vándorló madár sereget. Már alig bírták erővel, majd, hogy nem lezuhantak a vízbe, alig várhatták, hogy szárazföld fölé érjenek, és szinte úgy zuhantak le a hosszú repülés okozta fáradtság miatt. Hát, ezek lehettek a fűrjek, melyeket Isten nekik adott a vándorló népnek eledetül. Azt pedig a bibliai lexikomból olvastam, hogy a sínai félszigeten ma is létezik a tamariszkus fa. Ennek a fának a kérgét valamilyen élősködő, ha megszúrja. Ennek következtében nedvesség gyöngyözik ki a fából. És ez a nedvesség egy idő után megszilárdul, és kis gömböcskék formájában hull le a földre. Édeskés íze van, és romlandó, egy napnál tovább nem élvezhető. Na hát erre vonatkozott a Mózes által mondott üzenet, az isteni tanács, menjetek ki, és szedjetek fel személyenként egy ómerrel ebből a élelemből. Még egy idegen szó az ómer. Ez az akkori űrmérték volt, körülbelül 2 liternek felel meg. Többet nem szedhettek, mert megférgesedett, megposhadt, élvezhetetlenné vált. Személyenként egy-egy ómert. Nem volt valami rangos étek. Nem jelentett bőséget sem. A túlélésre volt elegendő. Isten azt gondolta, hogy ennyi kell a túléléshez. Olvassuk a 16. fejezet végén, hogy Izrael népe ezt fogyasztotta egészen addig, ameddig el nem érték a megígért Kánaánt. Akkor jutottak tulajdonképpen rendes ételhez, ami felettette velük már az egyiptomi húsos fazekakat. Mert egészen odáig szüntelenül kísértett a vágyakozás, milyen kár, hogy kijöttünk Egyiptom földjéről. Hiszen ott jólét volt. Ott mindennek volt, ott magasabb kultúra volt. Egyedül, ami hiányzott, az az, hogy nem lehettünk úgy, ami Istenünkkel közösségbe, ahogy hajdanán. Nekünk keresztényeknek eszünkbe kell, hogy jusson a János evangéliumából a 6. rész 57. verse. Pontosan idézni fogom, ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam, ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le. Talán mondanom sem kell, hogy a keresztény értelmezés szerint a manna az úrvacsora előképe az Ószövetségben, amely az örök életre táplál. A manna elnevezés egyébként onnan származik, hogy amikor meglátták a vándorok a földön a kis fehér bogyókat, azt kérdezték egymástól, hogy manhu, magyarul mi ez? És innen lett a manna elnevezés. Ez a rendkívüli tápláltatás nem csak a test táplálására szolgált, hanem próbatétel is volt a zsidó nép számára. Elfogadják-e táplálék gyanánt ezt a fajta tápláltatást? Ezért választottam aranymondásképpen: mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Mert nekünk is sokszor így adja javait, hogy mi sokszor nem is látjuk annak jó voltát. Mi inkább mást választanánk. Csak hogy a mi látásunk véges, rövid távra látunk előre. Isten azonban a messzeségbe lát, korlátlan, nem térhez és időhöz kötött. felettünk levő hatalom. Ezért fogadjuk el bizalommal, amit nekünk kínál. Ahogyan a zsidók egy ómert szedhettek, úgy mi sem harácsolhatunk Isten javaiból, hogy majd visszajárjunk az összeharácsolt, az összeszedett, a kapzsi módon berámolt nagy mennyiségre. Csak az aznapra valót szedhetjük. Hogy is imádkozunk? Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Isten tudja azt, nem mi, hogy mennyi az elég. Ne lázadjunk át. Bízzunk ő benne. Hiszen ő az, aki atyai szeretettel gondoz mindnyájunkat. És nem ő az, aki veszedelembe visz minket. Milyen jó lenne, ha ezt megtanulnánk, ha tudnánk azt, hogy ő vándorutunkon nevel, megpróbál, és botladozó hitünkben erősít is mindnyájunkat. Ismételgessük sokszor aranymondásunkat. Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. És ha ez többször eszünkbe jut, akkor a lázadás helyét egyszer csak elfoglalja bennünk a bizalom, az Istenbe vetett bizalom. És engedelmesen elfogadjuk őtőle mindazt, amit nekünk kínál. Mert ő a mi szerető mennyei atyánk. Amen. Kegyelmes Istenünk, szerető jó atyánk, légy áldott, hogy bennünket is elindítottál az üdvösség útján. Hittel ajándékoztál meg bennünket. A bizalmat megerősítetted mindannyiunkban. Azt is meg kell vallanunk azonban, hogy ez a bizalom időről időre megrendül, meginog. Nekünk is vannak lázadásaink, panaszaink, zugolódásaink. Milyen jó, hogy nem ítélettel válaszolsz a mi lázadásainkra se. Hanem ahogy válaszod, népeddel tetted, megújítod rajtunk kegyelmedet. Köszönjük a sok-sok jóságot. Azt, hogy ha megpróbáltatások között is, de előre segítesz bennünket utunkon. Milyen jó lenne, ha tudnánk tanulni a te jóságodból. Okulnánk irántad való, irántunk való szeretetedből. Légy áldott, Urunk, azért, hogy a sokat vajudó templom tatarozási munkánkba is előre segítettél bennünket. És most már csillan a remény, hogy a szándék egyszer csak megvalósul, valóra válik. A próbatételek között élünk, és Az a kívánságunk, Urunk, hogy a próbatételek között ne veszítsük el hitünket, hanem mivel megáldottál bennünket az emlékezés nagy ajándékával, tudjunk emlékezni jó téteményeidre. Ó, hány mélységből hoztál ki bennünket. Köszönjük, Urunk, ezt a szeretetet, amit semmihez nem tudunk hasonlítani. Köszönjük azt, hogy a mi országunkban a kenyérnek való gabonát is betakaríthatták azok, akik egyre kevesebben az aratás munkájával foglalkoznak. De a mi mindennapi kenyerünk az. Sokszor kívánnánk bőségesebb kenyeret, de milyen jó lenne, ha meg tudnánk elégedni azzal a mindennapival, amit nekünk ajándékozol. Tégy bennünket engedelmes gyermekeiddé, és az a kívánságunk, hogy a bizalom egyre inkább foglalja el a lázadások helyét életünkben. Hallgass meg majd a csendben eléd vitt imádságainkat is. Amen.